Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Köszönjük azt, Jézus Krisztus, hogy eléd jöhetünk ma este is. Köszönjük azt, hogy szót készítettél számunkra. És köszönjük azt, hogy te vagy az, aki erősítesz, aki megtartasz. Hogy te vagy a gondviselőnk, ahogyan énekeltük is. Köszönjük azt, Úrunk, hogy olyan terved van az életünkkel, hogy ne csak a hétköznapok forgatagában legyünk, hanem a tiédet kihívod. Köszönjük, hogy csak a tiéddel teszel így, hogy akivel szólni akarsz, azt elkülöníted magadnak. Köszönjük azt, hogy ahogyan a tanítványaiddal tetted, erre egy külön helyet és külön időt rendelsz. És köszönjük, hogy ez az idő, az az idő, amikor magyarázol. Amikor a napnak forgatagában mindez, ami történt, az értelmet nyer. Köszönjük, hogy most is jót készítettél. Köszönjük, hogy van több, mint a napi történések. És ez a több, ez mindig benned van elrejtve. Kérünk azért, hogy így légy most közöttünk, és ahogyan ígérted, a te szent lelked által hadd nyerjünk te tőled kegyelmet. Jézus Krisztus, a te nevedbe kérjük ezt. Amen. Pál apostolnak a kolossi beliekhez írt leveléből, az első fejezetből olvasom Istennek igéjét, a 9. verstől egészen a 20. versig. Azért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden lelki bölcsességben és értelemben. Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és növekedvén az Isten megismerésében. Minden erővel megerősítetvén az ő dicsőségének hatalma szerint, minden kitartásra és hosszú tűrésre, örömmel. Hálákat adván az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre, a virágosságban, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának országába, akiben van a mi váltságunk, az ő vére által bűneinknek bocsánata, aki képpel láthatóan Istennek, minden teremtménynek előtte született, mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa és ő rá nézve teremtettek. És ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak, aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben ő legyen az első. Mert tetszett az Atyának, hogy ő benne lakozik az egész teljesség, és hogy ő általa békéltesse meg mindent magával, békességet szerezvén a keresztjének vére által, ő általa mindent, ami csak van, akár földön, akár a mennyekben. Úgy hiszem, hogy egy elég nehéz igerész az, amit a mai estén felolvastam. Igyekeztem érthetően olvasni, de talán így is nehezen volt követhető, mert annyi mindent elmond ez az igerész, oly gazdag. Jézus Krisztusról van benne szó, őt magasztalja föl, úgyis nevezik ezt a részt, nem csak a Filippi második fejezetét, hanem ezt a részt is nevezik úgy, hogy Krisztus himnusz. És meg annyi mindent elmond Jézus Krisztusról. A tegnapi napon arról beszéltünk, hogy Jézus Krisztus örökkévaló Isten, olyan személy, aki mindenkor, tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, aki nem változik, és aki mindenkor velünk marad, ahogyan ígérte is. A mai alkalommal azt a címet kaptuk a mai estére, hogy Jézus az időben. Tegnap Jézus az időn kívül, ma pedig Jézus az időben. Reformátori alapelv az, hogy a teljes szentírást veszük alapul. Hogy nem úgy szemlélünk egy-egy dolgot és egy-egy igerészt, hogy önmagában kirakodva, hanem mindenkor az a feladatunk, hívő emberként, hogy a teljes szentírást tartsuk a szemünk előtt a gondolatainkba, és akkor fogjuk igazán és helyesen megérteni annak az igerésznek a magyarázatát. És éppen ezért ennek az igerésznek a magyarázatát is ezzel a reformátori alapelvvel szeretném alátámasztani. Az első feltűnő dolog Jézus személyére nézve, nem tudom, hogy a testvéreknek mennyire tűnt föl, hogy Jézus hihetetlen módon tiszteletben tartja az Isten beszédét. Olyan különös, hogy eljön a világba, megszületik, és az itteni munkálkodása alatt folyamatosan újra és újra felemeli az ujját, és figyelmezteti az ő körülötte lévőket, akik túllépnének könnyedén, hogy tartsuk meg, ami meg van írva. És nagyon elgondolkodtatott ez, hogy milyen gyakran szerepelnek ezek a felmutatott ujjak nála, hogy az isteni igéje mást ír. Nyilvánvaló módon hívő emberekként, bibliaolvasó emberekként eszünkbe ötlik meg annyi ilyen történet, amikor a farizeusok ott vannak Jézus körül, és figyelmezteti őket, hogy ti az Isten rendeléseit elhagyjátok, és emberi rendeléseket követtek. Aztán eszembe jutott, ahogyan Keresztelő Jánossal találkozik a kezdet kezdetén, ahogyan elindul, hogy elkezdje a szolgálatát, és oda megy Keresztelőhöz, és Keresztelő pedig felismeri benne az Isten bárányát, akit neki kijelentett az Atya, hogy majd jönni fog, és ő fogja megkeresztelni. És olyan megrendítő a találkozásuk, hogy Keresztelő elmondja, hogy ő Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni, én csak vízzel tudok. Hogy én csak földi módon tudok keresztelni, én csak jelt tudok adni a keresztségre, de ő lesz az, aki majd eljön, aki valósággal munkálkodik és megcselekszi a keresztségnek a jele pusztán, ami a víz pusztán csak jelkép, azt ő valósággal meg tudja cselekedni. És amikor Jézus eljön, és felismeri benne, hogy ő az, akkor az első mondata az, hogy Uram, te jössz hozzám, hát nekem kéne megkereszteltetnem általad. Ki mondja ezt Keresztelő, hogy Uram, nekem van szükségem arra, hogy munkálkodj én bennem, a te szent lelked által. Ó, Uram, keresztelj meg engem. És mit mond Jézus? Egy nagyon különös válasza van, azt mondja, hogy így illik betöltenünk minden igazságot. Azt mondja, hagyd, hogy így legyen, hogy betöltessék az igazság. Aztán ott van a leprás, akit meggyógyít. Utána megtörténik, hogy megtisztul a leprájából, azt mondja neki, hogy most pedig menj el, és mutasd meg magad a papnak, ahogy a Mózes elrendelte. Bizonyságul nekik. Megvan írva, hogy mit kell cselekednie, hogyha valaki megtisztul a leprából, és Jézus figyelmezteti azt az embert, hogy az örömödben mégis tartsd meg, amit Isten rendelt, menj el, és mutasd meg magad a papnak. Aztán különös az, amikor megtartja az emberi rendeléseket is a maga módján. Beleakadtam abba a történetbe, amikor Péterrel beszélget Jézus, és kérik tőlük az adópénzt. És akkor Jézus mit válaszol? Elkezd Péterrel beszélgetni, és azt mondja, hogy nem, de a fiatnak nem kell adót fizetni. Azt mondja Péter, így van. És akkor azt mondja Jézus, hogy de hogy meg ne botránkozzanak. Menj el, vesd ki a hálódat, fogni fogsz egy havat, és annak a szájában találni fogsz 2 ezüstpénzt, és azt menj el, adod a nekik, értem és érted. hogy Jézus erre is ügyelt, hogy meg ne botránkozzanak. És aztán, ahogy olvasgattam a Szentírást, találtam ilyet is, hogy Jézus épp a kereszten van. A megváltói munkája leges legvégén. És így mondja a Szentírás, hogy tudta Jézus, hogy immár minden beteljesedett. A leges legvégén van mindeneknek. És akkor így mondja, hogy beteljesedjenek az írások. Így szólt. Szomjúhozom. És ez az utolsó szó, ami elhangzik a szájáról, és utána kileheli a lelkét. Azt látjuk, hogy Jézus Krisztus a maga életére nézve mindenkor ott tartotta a maga szemei előtt az írásokat, hogy azokat betöltse. Azt mondja, nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem azokat. És ott van az, hogy mielőtt még tudatára ébredt volna, ott is különös esetek történnek meg. Azt olvasjuk, hogy Isten angyalt küld, miután Jézus megszületik, és az angyal figyelmezteti Józsefet, hogy Heródes készülődik ellen, és akkor elküldi Egyiptomba a családot. Nyilvánvaló dolog, hogy a megmenekedés miatt történik ez. És aztán milyen különös, hogy a Szentíró felismer mást is. Azt mondja, hogy miért van az megírva, hogy Egyiptomból hívtam el fiamat. Hogy Máté felismeri ebbe azt, hogy egy ószövetségi profécia teljesedik be. És aztán ugyanúgy ott van, hogy a család Názáretben éli a mindennapjait, oda mennek vissza az egyiptomi menekülés után, miután Heródes meghal, és megint csak ott van a Szentírónak az írása, hiszen meg volt írva, hogy Názáretinek fogják hívni. Amikor még tehetetlen kisgyermek, akkor is az élete át van szűve azzal, hogy beteljesednek a proféciák ő benne. Hogy az írások összhangban vannak a személyével. És aztán, amikor föltámad Jézus Krisztus, akkor nem véletlen az, hogy az emmausi tanítványok, ahogy mennek az úton, Jézus mellékezve elkezdi magyarázni a róla megírt proféciákat. És most néhányat elmondanék ebből, hogy mi magunk is így együttesen lássuk ezt, hogy mennyi minden meg volt írva Jézusról. Ahogy a bűneset megtörténik, elhangzik az 1 Mózes 3.15-ben ismerős dolog, hogy az átkok között, ahogyan Isten elkezdi sorolni, hogy milyen csapás fogja érni a kígyót, az embert és az asszonyt, azt látjuk, hogy a kígyónak ezt mondja, hogy ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod és az ő magva között, az a fejedre tapos, te pedig annak a sarkát mardosod. Úgy hívják ezt az igét, hogy az ős evangélium. Már ott, az átok között, a bűneset után közvetlenül elhangzik az ígéret, hogy jön majd a mag, aki a kígyó fejére tapos. És aztán megy tovább, ahogyan Ábrahámnak adatik az ígéret, azt mondja, megáldatik a te magodban a föld minden nemzetsége. Nem azt mondja, hogy magvaidban, hanem azt mondja, a te magodban az egy, a Krisztus. És aztán ismerős igék, azt hiszem, Mikiás könyvéből, az 5. fejezet 2. verse így szól, te pedig Efratai Betlehem, bár kicsin vagy Júda ezrei között, belőled származik nekem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. És aztán azt mondja a Haggeus 2.9, ez már Jézusnak a földi életére vonatkozólag, hogy nagyobb lesz a második ház dicsősége az elsőnél, így szól a seregeknek Ura, és e helyen adok békességet, így szól a seregeknek Ura. És ez a ház, talán mondanom se kell, az újonnan megépült templom. amiben már egy pár száz évvel később Jézus bemegy. Ez az a templom, amiről keseregve nézték, hogy mennyire dísztelen, mennyire utána se mehet annak, ami a salamoni templom volt, hiszen ez a fogság utáni templom. És mégis elhangzik az ígéret, hogy nagyobb lesz a dicsősége ennek a templomnak, mert majd jön valaki, aki miatt ott adatik a békesség. És nyilvánvaló, hogy tovább is van az ige. Ezeket azért szeretném felolvasni, mert nem olyan rég szembesültem azzal, hogy hívő testvérek nem tudták, hogy ezek benne vannak a Szentírásban, hogy ilyen egyértelműen le van írva, Jézus életére nézve meg annyi minden. A 22. Zsoltár folyamatosan és végigveszi Jézus Krisztusnak a halálával kapcsolatos eseményeket. Az egyik legmegrendítőbb dolog az, hogy már itt az meg van írva, hogy így hangzik a 17. vers, ebek vettek körül, és azt mondja, átlyukasztották kezémet és lábaimat, megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek. Aki ismeri az evangéliumnak a leírását, az tudja, átlyukasztották kezeimet, lábaimat, köntösömre sorsot vetnek. Minden beteljesedett. Aztán a 69. Zsoltár hasonló módon Jézusnak a halálával foglalkozik, mint profécia. Azt mondja, ételemben mérget adnak, szomjúságomban ecettel kínáltak. Azt az előbb nem mondtam, hogy Jézus, amikor kimondja ezt, hogy szomjúhozom, le van írva, hogy ecetet adtak neki. Ahogyan meg volt írva. És mit mondott? Jézus pedig tudván, hogy minden elvégeztetett, hogy beteljesedjenek az írások, így szólt. Szomjúhozom. És aztán azt mondja, 34. Zsoltár 21. verse, sok baja van az igaznak. És így folytatja, az Úr pedig megőrzi minden csontját, egy sem töretik meg azokból. Egy sem töretik meg azokból. Ugye ismerős? Végig mennek a latrokon, hogy eltörjék a lábszárcsontjukat, és amikor Jézushoz érnek, látják már meghalt. És akkor dárdát szúrnak az oldalába. De nem törik meg a csontját. És nagyon ismerős dolog, az Ézsaiás 53 megint csak erről szól. Csak egyetlen egy részletet belőle. Az Úr mindnyájunk vétkét rávetette, ő megsebesítette bűneinkért, megrontatott a vétkeinkért. És lehetne folytatni. És ez az az ige rész, pontosabban egy másik verse ennek az ige résznek, amikor azt mondja, hogy mint bárány ment vészárszékre, és száját nem nyitotta ki. Ez az az ige rész, amit a Szerecsen komornyik, miközben utazik hazafele Etiópiába, hangosan olvas az írásokból. És amikor Fülöp megszólítja és megkérdezi tőle, hogy érted-e, amit olvasol, és azt feleli rá, hogy ugyan hogyan érthetném, még valaki meg nem magyarázza, akkor azt mondja a Szentírás, hogy Fülöp pedig fölült mellé, és így mondja, hogy elkezdi arról a helyről magyarázni neki a Krisztust. De előzőleg még megkérdezi tőle a Szerecsen komornyik, hogy Uram, mondd meg ezt nekem, hogy ezt magáról mondja, vagy valaki másról. Csak úgy zárójelbe szeretném megjegyezni, sok teológus vitája ez, hogy valójában itt az Ézsaiás 53 arról az emberről szól, nem Krisztusról. A Szentírás egyértelmű választ ad. Maga a Szentírás megkérdezi, vajon magáról mondja ezt, vagy valaki másról? És az a válasz, ezen hely alapján elkezdi Fülöp a Krisztust hirdetni neki. A Krisztusról szól. És van még egy nagyon különös fejezet a Szentírásban, nem is nagyon ismert. A Példabeszédek 30. fejezetében olvassuk ezt, a 4. versben. Kicsoda ment fel az égbe, hogy onnan leszállott volna? Kicsoda fogta össze a szelet az ő markába? Kicsoda kötötte a vizet az ő köntösébe? Ki állapította meg a földnek minden határát? Kicsoda ennek a neve? Avagy kicsoda ennek a fiának a neve, ha tudod? És miért különös ez az igen? Hát azért, mert megtaláljuk az evangéliumokban is. Így hangzik a János 3.13-ban Jézus szájából. Azt mondja, hogy ha a földiekről szóltam nektek, és nem hiszitek, mi módon hisztek, ha a mennyiekről szólok nektek? És senki sem ment fel a mennybe, hanem az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia, aki a mennyben van. Azt látjuk, hogy lépten nyomon. És nyilvánvaló dolog, hogy csak a legismertebbeket vettem elő. Lépten nyomon Jézus Krisztus ott van. Az őről a szóló szó ott van az Ószövetségben. És olyan különös, hogy ugye az a mai estének a címe, hogy Jézus Krisztus az időben. Mondhatnánk így is, a történelemben. És megint csak nem arról a 33 évről van szó, amit itt töltött testben, hanem teljesen nyilvánvalóvá teszi számunkra Isten igéje, hogy minden profécia róla szólt. Na de hát hogy van ez? Honnan tudhatták azok az emberek, hogy mi fog történni? Tudták? És egy különös kép az, ami ezzel kapcsolatban mindig eszembe jut, a pásztor képe. Talán ismerős. Hogy a pásztor mindig úgy jár el, hogyha valahova elkóborolt egy-egy bárány, hogy fogja a bodrit, és azért, mert a bodri túl alacsony, nem látja a messzeségben, hogy merre van a bárány, ezért a pásztor a vállára veszi. És amikor a bodrinak azonos szemmagasságba kerül a szeme, mint a pásztoré, na akkor mutatja meg neki, hogy ott van. És akkor a bodri, amikor újra földet ér, akkor már tudja, hova kell menni. És így van az, hogy valahogy talán ez a kép érzékelteti azt, hogy mi történt a szentírókkal. Hogy nem más történt, mint az, hogy Jézus Krisztus, az Úr, a maga szem magasságába emelte őket. Olyan pozícióba, olyan lehetőségbe, ahonnan valami olyat láthattak, amit különben nem láthatnak. És így már leírhatták, így már megírhatták. De ki az, aki megiratja? Ki az, aki gondoskodik? Olyan különös, hogy azt mondom, Jézus. Jézus a Krisztus. Hogy maga Jézus Krisztus munkálkodik a szentírókban, a prófétákban. Miért mondjuk ezt? Hiszen mi magunk is úgy tanultuk, úgy gondoltuk eddig, hogy valahogy másként áll ez össze. Hogyha tetszik, akkor azt lehet elmondani, hogy az Atya az, aki a teremtő, aki a fenntartó, aki a gondoskodó. Hogy azt szoktuk mondani Jézusról, hogy Jézus az, aki a megváltó, aki megigazít bennünket. És azt szoktuk mondani, hogy a Szentlélek pedig az, aki megszentel, aki munkálkodik mi bennünk, aki valóságossá teszi Jézus áldozatát mi bennünk. És nyilvánvaló, hogy ezek a specialitások kidomborodnak a Szentírásból. De hogyha valaki jól megfigyeli, hogy hogyan beszél a Szentírás, akkor mi is csak azt látjuk, hogy Isten minden munkája mindhárom személynek a munkája együttesen. Ezért joggal mondhatjuk azt, hogy Jézus már az Ószövetségben is munkálkodott, és munkálkodik ma is. Hogy a Szentlélek már az Ószövetségben is ott volt, és munkálkodik ma is. És hogy az Atya is munkálkodik ma is. Mert a Szent Háromság személyei, így mondta egy teológus, hogy kifele történő munkáiban mindig oszthatatlan. Ezért nyugodtan mondhatjuk azt, hogy Isten munkálkodik. És ez olyan különös, hogy
valaki elgondolkodott ezen, hogy vajon ezt érzékelnénk-e? Akkor is, hogyha kikapcsolnánk mondjuk 2000 évnek a dogmatikai megállapításait. Vajon abban az esetben, hogyha minden előtanulmány nélkül valaki előveszi a Bibliát, akkor megtalálja-e ezeket benne? Azt mondja János 5.17, Jézus így szól, szombatnapi gyógyításról van szó, hogy az én atyám mindez idáig munkálkodik, ezért én is munkálkodom. Azt mondja ki Jézus, hogy az Isten nem szűnik meg munkálkodni. És olyan különös ez a kijelentés, és valahogy arra felé terelte a gondolataimat, hogy hogyan, akkor valami módon Jézus Krisztus a világ kezdetétől fogva annak végéig, és annak előtte és utána is munkálkodik. Igen, így van. Na de ha ez így van, akkor meg kell találnunk a nyomait ennek, hogy ő munkálkodott. A felolvasott igényben, ebben a Krisztus himnuszban azt olvastam, hogy aki a képe láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született, mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben, a földön, a láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. Minden ő általa és őre áll nézve teremtettek. Ez az ige tehát arról beszél, hogy Jézus Krisztus ott volt a teremtéskor. És hogyha az ember föllapozza a Szentírást, és odalapozza a legelejére, hogy mit ír, akkor azt találjuk, ezek ismerős igék, nem mondok vele újat, azt mondja, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Tudtuk, igen, mindig is így tanultuk, mindig is így valljuk, az Atya teremt. És akkor tovább megy, azt mondja, hogy a föld pedig kietlen és puszta volt, és sötétség volt a mélység színén, és az Isten lelke lebegett a vizek felett. Hát ott van az Isten lelke is, de még mennyire. És akkor, amikor az ember lapozgat a Szentírásban, akkor ugyanezeket a szavakat kezdi megtalálni János evangéliumának a legelején. Azt mondja az első rész, első verse, az első három vers az, ami ide tartozik, hogy kezdetben, ahogyan az előbb is kezdődött, kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, hogy kezdi? Azt mondja, kezdetben volt az ige. És az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. És hogyha az ember elolvassa a fejezetet, és tovább olvassa, akkor meg fogja találni azt is benne, hogy és az ige testé lett, és lakozott közöttünk. De ne szaladjunk ennyire előre. Azt mondja, hogy kezdetben az Istennél volt, és minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Azt mondja a Szentírás, hogy Jézus Krisztus által jött létre minden, hogy a teremtésben ő maga bizony nagyon is ott volt. És egy másutt való helyen, a zsidókhoz írt levél első fejezetében megint csak azt olvassuk, hogy Isten őt tette mindenek örökségévé, aki által a világot teremtette. Ő a dicsőségének visszatükröződése, az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítván, mint a felségesnek jobbjára a magasságban. Jézus tehát azt mondja, az én atyám mindez idáig munkálkodik, ezért én is munkálkodom. És amikor teremtésről van szó, és azt látjuk, hogy Jézus ott volt a teremtéskor, a Kolossi levél ugye azt mondta, hogy nem csak a föld teremtésében volt része, hanem tovább mondja, azt mondja, hogy királyi székeket, hatalmasságokat, fejedelemségeket is ő teremtett. És ez az, ami a Dániel könyvében megint csak megtalálható. Így olvasjuk a 4. rész 32. versében. (Kül) Én Nabukodonozor, szemeimet az égre emelem, és az én értelmem visszajöve, és áldám a felséges Istent. És dicsérim, és dicsőítém az örökké élőt, kinek hatalma örökké való hatalom, és országa nemzedékről nemzedékre áll. És a föld minden lakosa, olyan, mint a semmi. És az ő akaratja szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között. És nincs, aki a kezét megfoghatná, és ezt mondaná neki. Mit cselekedtél? Nem tudom, hogy feltűnt-e, hogy ki az, aki ezt mondja. Az a Nabukodonozor, akinek talán ismerős a története, hogy király volt. És a királyságában gőgös lett, és akkor Isten azt mondta neki, hogy most pedig kivetnek téged az emberek közül. Füvet eszel, és olyan leszel, mint a barom. És valóban ez történik vele, hogy elveszíti az értelmét, és a Szentírás ilyen szavakat használ, hogy megnőtt minden szőr rajta, és füvet evett, mint a barmok. És egyszer csak ez az, amit felolvastam, egyszer csak föltekintett az égre, és visszajött az értelme. És ha van valami megrendítő, akkor ennek az embernek a szavai. Azt tudni kell, hogy egy pogány udvarban vagyunk. És talán ismerős az, hogy az ószövetségi részét a Szentírásnak héberül írták. De mindig felhívjuk a figyelmet arra, hogy van néhány olyan rész, amit arámul írtak benne. És az általam felolvasott rész ezek közé tartozik. Ugyanis egyszerűen arról van szó, hogy ez az ember a saját maga nyelvén leírta a vallomását. Azt mondja, hogy feltekintettem, és áldottam a felséges Istent, mondja egy hatalmas király, és dicsértem, és dicsőítettem, mert a föld minden lakosa előtte semmi, és mindent az ő akarata szerint cselekszik, és nincs, aki megfoghatná a kezét, és ezt mondaná neki, hogy mit cselekszel. És valami hasonlót él át Dániel is, amiről nem tudhat, azt Isten kijelenti neki. És így vall ő maga, azt mondja, hogy áldott legyen az Istennek neve örökön örökké, mert ővé a bölcsesség és az erő, és ő változtatja meg az időket, és az időknek részeit, dönt királyokat és tesz királyokat, ad bölcsességet a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat. Tudja, mi van a sötétségben, és világosság lakozik vele. Nagyon különös vallomás ez is. És ebből az igerészből azt szeretném kiemelni, hogy amikor arról van szó, hogy Jézus Krisztusról beszélünk, mint teremtőről, mint aki hatalmasságokat, királyi székeket teremt, vagyis ő adja az uralmat, ő adja a bölcsességet, ő adja a tudományt, akkor itt azt is látni kell, azt mondja, hogy és ő teremti az időt. És itt nem arról az időről van szó, ami a világ teremtésével elkezdődött, és amit a mai napig mérhetünk órával, hanem olyan időről van szó, amit talán ismerős a kifejezés, úgy használ a Szentírás, hogy kairosz, az alkalmas idő. Kairosz az, amikor egy ember életében az Isten valami olyan dolgot művel, ami megfordul az élete. Kairosz az, amikor valaki hiába feszül, hiába akar, és egyszer csak bár hiába zúzta véresre a koponyáját, egyszer csak magától megnyílik a menny. Ez a Jézus Krisztus által teremtett kairosz idő. Aztán mostanság olvastam egy könyvet, és olyan megrendítő volt, ahogyan leírta, hogy volt egy ember, aki bement egy lelkészi hivatalba. És úgy ment be, hogy hát lelkész úr beszéljen a feleségemmel, mert kiállhatatlan nőszemély. És telve volt önmagával, önelégülten ment be. És ahogyan elkezdődött a beszélgetés, akkor hallgatta a lelkész, és közben nagyon mélyen fohászkodott, hogy Uram, mit mondhatok neki? Hát hiszen nem tudom meggyőzni arról, hogy ez nem így van. Te vagy az egyedül, aki meg tudod győzni. És az történt, hogy ahogyan beszélgettek, egyszer csak, ahogy kezdtem mondani, hogy ő a maga életében, a maga házasságában miket él meg, hogy milyen hibákat követ el. Ez az önelégült ember mégis még mindig kitartott amellett, hogy de én nem. És azt mondja, hogy és volt egy pont, maga se tudja, hogy hol, ahol átfordult ennek az embernek a szíve. És nem volt hívő. Semmi köze nem volt az Istenhez. És akkor írja tovább, hogy és egyszer csak elkezdi mondani, hogy de hiszen én ezt tettem a feleségemmel szemben. És azt mondja, hogy és ez az ember, anélkül, hogy valaki is ember mondta volna neki, hogy mit jelent eljutni a bűn meglátására, és eljutni a bűn megvallására. Elmondta minden bűnét. És akkor azt kérdezte tőle a lelkipásztor, hogy és most hajlandó volna ezt Istennek is elmondani. És ez az ember, aki soha nem imádkozott, ugyanazokat a szavakat elmondta, hogy nem tudom, hogy létezel-e Isten, de én ezeket tettem. Kérlek, bocsáss meg, ha létezel. És utána a lelkipásztor megmutatta neki az igét, a János első leveléből, hogy aki pedig megvallja az ő bűneit, hű és igaz az Isten, hogy megbocsássa az ottan bűneit, és megtisztítson bennünket minden hamisságtól. És a történet úgy folytatódott, egy nagyon különös fordulatot vett, hogy az illető azt mondta, hogy akkor, amit vétkezett ellenem az én feleségem, azt nekem meg kell bocsájtanom. És a lelkipásztor csak annyit mondott, hogy igen, így van. És aztán azt mondta, hogy de akkor el kell mennem, és el kell mondanom azt is, hogy mi történt velem. Igen, így van. Senki nem mondta neki emberileg, hogy adja tovább, amit kapott. A bocsánatot is, és az örömhírt is, hogy Jézusban van szabadulás. Egyszerűen az Isten elkészítette az időt, és olyan különös, mindig elcsodálkozom ezen, hogy nem azon múlt, hogy ez a két ember találkozzon. Mert lehetett volna másként is ez a találkozás. De Isten ezzel a találkozással, vagy ebben a találkozásban egy alkalmas időt jelölt ki az ő tanácsvégzése szerint, és ezért változhatott. És ezért van az, hogy olyan különös ez, hogy itt vagyunk mi magunk is. Ez is készített alkalom. Minden Istennel való találkozásunk kairosz, készített alkalom. Amikor az Isten beszél velünk. Mi az, aki teremti az utat hozzánk, teremti az időpillanatot, és hogy elhangozhasson a szó, ő teremti meg a körülményeket. És amikor teremtésről van szó, és arról, hogy Jézus Krisztus teremtett, és ott volt a teremtéskor, akkor ezek után már nem meglepő, hogy rögtön az első fejezetben a Bibliában ezt olvassuk. Így szólt Isten, teremtsünk embert a magunk képmására. Teremtsünk embert a magunk képmására. És itt történik, hogy az ember megalkottatik, és olyan meglepő, hogy ez a teremtés a mai napig igaz ránk nézve is. Nagyon mély szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe a 139. Zsoltárt. Olvasunk benne, hogy még nyelven nem sincs a szó, te már egészen tudod azt, Uram, minden utamat jól tudod. Azt mondja, Te alkottad veseimet, te takargattál engem anyám méhében. Nem volt előtted elrejtve az én csontom, mikor titkon formálódtam és idomítattam. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyek formáltatni fognak, bár még egy sem volt meg közöttük. És így folytatja, mély kedvesek a te gondolataid, ó Uramisten. Azt mondja ki ez az Zsoltár, hogy a mi formáltatásunk is teremtés. És eszembe jutott az, hogy valaki egyszer azt mondta, hogy mi mindannyian éppen a családról és a család védelemről volt szó, a gyermekvállalásról, és valahogy nagyon különös módon úgy fogalmazott, hogy mi mindannyian valami módon egy döntés részesei vagyunk, hiszen a szüleink döntöttek felőlünk, hogy megmaradjon. És ma az abortusz világában ez még inkább érthető ez a mondat, hogy igen, valami módon döntöttek felőlünk, hogy mi megmaradjunk. Ezért élünk. És itt mégis azt mondja, hogy nem csak azért élünk, mert a szüleink döntöttek felőlünk, hogy ez a gyermek szülessen meg. Hanem azt mondja, hogy alaktalan testünket az Isten formálta ki, és tudta a napjainkat is, amiket nekünk szánt. És a teremtéshez még egy dolog hozzátartozik. Az újjáteremtés és az újjáteremtett ember formáltatása. Amikor Jézus Krisztusról beszélünk, akkor az előbb azt olvastam fel, hogy így szólt, teremtsünk embert a magunk képére és hasonlatosságára. És az újjáteremtésben mind más történik a hívő emberrel, hogy aki hiszi, hogy én érettem, Jézus meghalt a bűneimért, és benne bocsánatot kaptam, az új életre támad föl, és ez az új élet ugyanazokat a jegyeket hordozza magán, amit annak idején, hogy az ő képére és hasonlatosságára változunk el. Így mondja a Szentírás, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét mindjárt fedetlen arccal szemléljük. Miért? Hogy ugyanazon ábrázatra elváltozzunk dicsőségről dicsőségre, mint egy az Úrnak lelkétől. Azt mondja ki, hogy ma sem történik másként, és az Isten akarata nem más, mint az, hogy a bűnbe esett ember újra az új teremtés részese legyen, és újra Jézus Krisztusnak a teremtő munkája megvalósulhasson benne, rajta. És ez azt jelenti, hogy újra hordozza Jézus Krisztusnak a képét, amilyen ő. Ahogyan ő járt, úgy járjunk mi is. És egyetlen igével zárom be ezt a mai estét. Hogy amikor teremtésről beszélünk, akkor mit mond a Szentírás, hogy mi legyen még a fejünkben? Hogy a teremtés nem csak önmagában van, hogy kicsoda a Teremtő Isten. Azt mondja, kihez hasonlítotok hát engem, hogy hasonló lennék, így szól a Szent. Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, hogy ki teremtette azokat. Ő az, aki kihozza serejüket szám szerint. Mindjárt néven szólítja, nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjuk sincsen. És így folytatja. Hát te, miért mondod Jákob? És mit szólsz eképpen Izrael? Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol az Isten. Hát nem tudod, nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremti a föld határait? Nem fárad el, és nem mankad el. Végére mehetetlen a bölcsessége. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak. Megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szájra kelnek, mint a saskesejük. Futnak, és nem lankadnak meg. Járnak,
és nem fáradnak el. Csendesedjünk el és imádkozzunk.
Úr Jézus Krisztus, úgy jelentél meg mi előttünk, mint aki nem idegenként jöttél erre a világra, hanem a tiédhez jöttél, a te teremtett világodba jöttél. És köszönjük azt, hogy olyan jó előre előkészítetted a te prófétáid által, hogy amikor eljössz, akkor felismerhetővé légy. Köszönjük azt, hogy velünk is így bánsz. Hányan el tudjuk mondani azt, hogy még nem is hallottunk felőled, és valami módon beszéltél a szívünkkel, és meggyőztél bennünket, hogy vagy, hogy létezel. És lehet, hogy évek teltek még el, amíg az igéd megszólalt, de egy bizonyosságot adtál, hogy ott vagy. Köszönjük azt, hogy az életünk nem véletlen, nem emberi döntésnek a következménye, hanem azért vagyunk, mert te akartál. És köszönjük azt, hogy amik vagyunk ma, annál többet akarsz. Köszönjük, hogy amikor mi elégedetlenek vagyunk az életünkkel, akkor benned van az a több, ami megelégít. Benned van az a forrás, ami a szomjúságunkat eloltja. És köszönjük azt is, hogy te, aki teremtő vagy, te számon kéred tőlünk, hogy hogyan mondhatjuk, hogy nem gondolsz velünk. Köszönjük, hogy ott vagy, és te adsz erőt a megfáradtnak, és bár a legkiválóbbak is meg tudnak lankadni, de aki hozzád jön és benned bízik, annak te adsz megújult erőt, felfrissülést. Kérünk azért, hogy hadd növekedjen a bizalmunk te feléd, és hadd lássuk meg, hogy megteljesedik mi rajtunk a te beszéded. Jézus Krisztus, a te nevedért kérjük ezt. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
Thank you.
Azért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottuk, nem szűnünk meg érettetek imádkozni és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden lelki bölcsességben és értelemben, hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és növekedvén az Isten megismerésével, minden erővel megerősítetvén az ő dicsőségének hatalma szerint, minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békesség Isten velünk, a viszontlátásra.